a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok a mikrofonnál, Nagy Károly, a nap vendége pedig Demko Attila, az NKE John Lukács Intézetének jövő programjának vezetője. Jó estét!
Stratégiai jövők.
Hát stratégiáról lesz szó bőven. A következő nagyjából 2x20 percben kezdjünk szerintem az izraeli konfliktussal. Nem tudjuk, hogy mikor lesz az izraeli válaszcsapás Iránra, de lesz. Ezt gyakorlatilag mindenki megelőlegezi. Ha lesz, akkor a legnagyobb eséllyel mit támadhatnak meg az izraeliek? Körvonalazódik ez?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Attól függ, hogy mit akarnak az izraeliek, hogy tovább akarják-e folytatni a háborút, tehát eszkalálni akarnak-e, vagy nem. És ugye azt látható, hogy az Egyesült Államok próbálja visszatartani Izraelt egy nagyon kemény csapástól. Ez nem biztos, hogy sikerül. Mert ami az amerikai érdek, például most amerikai érdek, az alacsony olajár. Miért? Mert választások vannak, nyilván a jelen kormányzat számára egy inflációs spirál, amit a magas olajár okozhatna, az nem jó. Tehát például az amerikaiak nem hiszem, hogy támogatnák az iráni olajinfrastruktúra nagyméretű támadását, mert az árfelhajtó hatású. Szerintem azt se támogatnak, hogy ez tényleg egy nagy háború legyen, mert Irán a hormuzi szoros zárásával is választhat akár, de hogyha nem zárja a hormuzi szorost, akkor is nő az olajára. Tehát az negatív az Egyesült Államok számára. De Izraelnek meg megint csak mások a megfontolásai. Netanyahu számára a gázai hadjárat nem volt egy győzelmes hadjárat, a libanoni viszont az, és az iráni is az lehet. Tehát ott megint van belpolitikai számítás, meg hosszú távú számítás, hogy Iránt addig kell gyengíteni, amíg nem nukleáris hatalom. És akkor itt ezen dől el, ezer meg egy dolog van a rendszerben, amit én innen nem fog tudni megmondani. Ugye a színfalak mögött az amerikaiak folyamatosan beszélnek az izraeliekkel, próbálják őket terelgetni, és az a kérdés, hogy mit adnak cserébe mondjuk az amerikaiak, ha az izraeliek nem lépnek meg valami nagyon drasztikusat. Mert egyébként ezek után Izrael támadhatná Teheránt is. Ugye támadták Tel Avivot, miért ne támadhatná Teheránt? Vagy támadhatná az olajinfrastruktúrát? Vagy támadhatná a nukleáris infrastruktúrát, vagy azokat a helyszíneket, mondjuk Natanz, ahol az irániak vélhetően nukleáris fegyvereken dolgoznak. Tehát én nem fogom tudni ezt megmondani, hogy mit fognak támadni. Attól függ szerintem, hogy milyen egyensúlyt alakult ki az izraeli-amerikai háttértárgyalásokon, ki mit kap. Ugye itt mindig valamit valamiért van, tehát hogyha az amerikaiaknak elfogadják a érveit, tehát hogy ne legyen nagyon erős ez az Irán elleni fellépés, akkor valószínűleg kérnek cserébe valamit, megkapják-e, az amerikaiak hajlandóak erre. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amit innen abszolút nem lehet látni, de támadhatnak akár a nukleáris, akár az olajinfrastruktúrát, akár szimbolikus politikai célpontot, akár katonai infrastruktúrát, ugye a legutóbbi, ha minden igaz, akkor katonai infrastruktúrát támadtak válaszul az izraeli elleni támadásra. Tehát sok lehetőség van. Én nem érzem azt, hogy Netanyahu most nagyon hallgatna az amerikai adminisztrációra, tehát lehet, hogy kemény válasz lesz, de az is lehet, hogy kapott egy olyan ajánlatot, hogy ne legyen kemény a válasz. Persze az ajánlatnak része az is, hogy vagy megkapod ezt, vagy nem kapod meg azt. Tehát, hogy nyilván az amerikaiak is játszhatnak akár keményen, mert Izrael függ az Egyesült Államoktól katonailag.
Hadi beszállítás terén
hát hogy elsősorban? Nem nagyon van olyan izraeli termék, izraeli hadipar nagyon komoly, és nagy spektrumú, tehát széles spektrumú, de az Egyesült Államok meg a nyugat-európai beszállítók nélkül nem tudna legyártani a legtöbb termékét. És ugye Izrael most folyamatosan kell, hogy gyártson sok mindent, egész egyszerűen azért, mert fogy. Háború van Gázában, és most már szárazföldi háború van a Hezbollah esetén is. Ugye fogy a lőszer, fogynak a drónok, ami leginkább fogy az a légelhárító rakéta, rászorulnak az amerikaiakra.
Mi van akkor, hogyha elkalkulálják magukat az izraeliek? Itt arra gondolok, hogy persze nagyon erős katonai hatalomról van szó, persze nyilván félelmetes eszköztárral, de hogyha egész egyszerűen túl erőset csapnak oda, mennyire lehet komoly a háború Iránnal, vagy mennyire vállalhatja fel Irán, ha mondjuk tényleg erős csapásokat kap egy háborút, úgy, hogy ugye a két ország nem is szomszédos egymással, tehát gyakorlatilag a levegőben mindenképpen mondjuk Jordánián keresztül kéne egymással lövögessenek, hát amire gondolom a jordánok vágynak a legkevésbé. A jordániai külügyminiszter közölte is, hogy ők minden oldalról, ha kell, megvédik magukat, aztán nem tudom, mennyire képesek rá, de mennyire van lépéskényszerben, egy olyan lépéskényszerben Irán, hogyha mondjuk Izrael túl keményet lép?
Izrael nagyon keményeket lépett eddig, ugye a Nasrallah halála azért az elég kemény, iráni tábornokok halála, iráni nagykövetnek a sérülése, ezek mind kemény dolgok. És Irán visszafogott volt. De ez nem azért van, mert Irán egy kellemes, aranyos demokrácia lenne, hanem azért, mert nyilván valamit el akar érni. Ők teljesen logikusan lépkednek. Ha én iráni döntéshozó lennék, addig, amíg nincs nukleáris fegyver a kezembe, addig azért csínyen kezelném Izraelt. És ez látszik. Nagyon sok mindent hajlandóak lenyelni az irániak. Tehát azért gyilkosság Teheránban, gyilkosság célzott likvidálás Beirutban, azért ezek nagyon, és nagyon magas szinten, tehát ezek kemény dolgok, és az irániak eddig nagyon mérsékelt válaszokat adtak, de mondom, ennek az oka az, hogy dolgoznak valamin. Nekik a nukleáris program befejezése szerintem egy abszolút prioritás, mert ha egy nukleáris hatalom Irán, akkor se az USA, se Izrael, se senki nem tud már úgy viselkedni vele, mint korábban. Tehát az egy, nem szeretem ezt a szót, hogy game changer, ugye, hogy megváltoztatja a viszonyokat alapjában, mert a legtöbb esetben, amit azt mondjuk, hogy game changer, nem game changer, de ez az. Az iráni nukleáris fegyver az az. És van erre esély? Szerintem van. Most nem azt mondom, hogy holnap, vagy három hónap, de valószínűleg már nem évtizedek, hanem max. Évek távolságra van egy iráni nukleáris fegyver, vagy akár több. Nyilván egy nem elég, tehát több tucat kell. És mit láttunk egyébként? Azt láttuk, hogy a hordozó eszközök megvannak, és eltalálják Izraelt. Veszélyes játszma ez Izrael részéről is, de nyilván itt Izraelnek van a kevesebb vesztenivalója, hiszen ott folyamatosan nő fel egy Irán vele szemben, ami egy nukleáris Irán lehet.
Mennyire komoly az, ha valami történik a vallási vezetővel, Ali Khamenei ajatollahhal, aki most 4 év után megjelent egyébként ma egy nyilvános rendezvényen, egy nyilvános imán, és gondolom én biztonsági kockázatot is vállalt ezzel.
Hát ugye, hogy egy célzott likvidálás egy államvezetőjét érintené, egy első emberét, ugye nem az elnökről beszélünk, de ő az első ember, tehát az ajatollah a hatalom Iránban az elnök, nem, ugye a választott elnök, aki a mérsékeltebbek közé tartozik. Hát azért az nagyon nagy lépés lenne Izrael részéről is, mert kiket öltek meg az izraeliek alapvetően? Hát olyanokat, akik azért terrorszervezetek vezetői vagy terrorszervezethez köthető. Most nyilván lehet egy vitát lefolytatni, hogy a Hezbollah meg a Hamas micsoda, mert nem csak egy terrorszervezet, tehát nyilván annál több, de azért terrorizmussal is foglalkozik, fogalmazzunk így. Tehát én ezt nem hiszem, de ugye fura volt már az előző iráni elnök helikopterének a leesése is, vagy lezuhanása. Én a mai világban már azt mondom, hogy bármi megtörténhet, de valahogy nem érzem ezt, hogy ezt az izraeliek megpróbálnák. Ez akkora felháborodást keltene.
Arab körökben is? Tehát, hogy
hát még azok is, azok, hát nyilván arabok azok, az a legtöbb arab öbölország, az nem szereti Iránt. Csak hogy most Irán az izraeliekkel küzd. Tehát Irán az iszlám ellenségével küzd. Hogyha így hal meg egy iráni vezető, hát szerintem ott is nagy lenne a felháborodás, az utca is nagy, meg az afrikai országok, Dél-Amerika. Tehát ugye ne gondoljuk azt, hogy a világ nagy része a palesztin ügyben Izraellel vagy a nyugattal szimpatizál, tehát a világ nagy része az bizony a palesztinokkal szimpatizál, még úgy is, hogyha ugye a támadás, az első támadás lassan már egy éve, gyakorlatilag egy népirtás, ezt a Hamasz kezdte el. Tehát ilyen azért nem nagyon volt ennek a konfliktusnak a több mint 70 éves történetében, hogyha visszanézünk, de mégis. Ugye, mert azt nézik, hogy Gázában mi történik, én erre azt szoktam mondani, hogy Gázában mindenki élne, meg minden ház épp lenne, ha Hamasz nem indítja el tavaly október 7-én ezt a támadást. De az biztos, ha egy ilyet meglépnek, az eleve nagyon rossz Izrael kép, az még rosszabb lesz, és erre nyilván nem az Izrael kép dönti el a háborút, de megére annyit? Igazából ezt a kérdést így tenném fel, hogy megére annyit, hogy az ajatollah eltűnjön a képből, ráadásul itt egy azért bőven 80 pluszos emberről beszélünk, tehát ez nem egy Nasrallah, nagyon sok ideje már nincs az ajatollahnak hátra. Persze Szisztáni ajatollahról is mondták, még szerintem 2000 évesek elején, hogy már mindjárt meghal, ugye akkor volt 70-valány, és talán még mindig él, ugye ez a Irakban van, de én akkor olvastam azt, hogy tüdőrákos, és már alig van ideje. De a lényeg megint itt az, hogy megéri-e ezt meglépni. Az izraeliek alapvetően racionálisan lépegetnek, eddig minden, amit léptek, azt lenyelt Irán, meg lenyelte a nemzetközi közösség. Mármint itt most a globális délről beszélek, mert nyilván az európaiak, meg az amerikai, bár látjuk egyébként, hogy mennyire megosztott Izrael tekintetében Európa, meg Amerika is. Ez talán túl erős lenne, de ma már mondom, nem merek tenni egy nagy tétet már semmire.
Mi az, ami túl azon, hogyha mondjuk túl erősen lépnek az izraeliek, amiben még esetleg mondjuk elkalkulálhatják magukat, mert arra szerintem mindenki számított, hogy előbb-utóbb a Hezbollahot is megpróbálják felszámolni, és bemennek Libanonba, most ez történik, és ott elég erősnek tűnnek. Nem tudom, hogy a Hezbollah mennyire van felkészülve, főleg jó pár vezetője elvesztése után arra, hogy hosszú ideig kitartson, mennyire lehet véres az ottani szárazföldi harc, de volt szintén még egy kicsit elkanyarodva ettől, volt egy támadása az izraelieknek, ami Szíriában orosz légibázist érintett állítólag. Ez nem tűnt olyan túl átgondoltnak, de lehet, hogy én kalkulálom ezt rosszul.
Visszatérve az kérdés első félre, felszámolás nincs. Tehát felszámolni nem lehet a Hezbollahot, hogy a Hamas se a teljes valójában. Meggyengíteni lehet. Még a Hamasznak még az infrastruktúráját föl lehet számolni, hogyha minden alagútig eljutnak. De ez Libanonban nem lesz meg. Tehát itt meggyengíteni lehet a Hezbollahot, azt szerintem már részben megtörtént. Azt nem tudjuk ugye, hogy kik állnak a másodvonalban, mert van, amikor az első vonal a legjobb, de van, ahol a másod, fiatalabb másodvonal az többet tud. Ugye ezek az emberek harcoltak Szíriában, tanultak sokat, azok, akik most kvázi várnak az izraeli betörésre, vagy már meg is történt, és ha jól látom, azért vannak komoly izraeli vesztességek. Most én tegnapi hírt láttam, akkor ott egy összecsapásnál volt 14 halott, és ez talán 400 méterig jutottak be Libanonba. Tehát azért az egy dolog, hogy a csipogókkal, meg a walkie-talkie-kkal, meg a célzott csapásokkal nagyon komolyan meggyengítették a Hezbollahot. Erre nem készült a Hezbollah. Arra viszont készült a Hezbollah, hogy Izrael szárazföldön bejön. Tehát erre azok az emberek, akik ott vannak, ki vannak képezve, és nem kell hozzájuk a vezető Beirutban. Tehát azért ez a szervezet, ez nyilván van egy központ, de ezt nem lehet más módon, csak autonóm ellenállási sejteken. Ugye van egy falu, azért van egy felelős parancsnok, és az bizony tudni fogja, minden kőnek tudja a helyét a falu felé vezető úton, és pontosan tudni fogja, hogy melyik kanyarnál érdemes rátámadni az izraeliekre, és az ott lesz. Vagy ha ő meghal, lesznek még hárman, akik tudják. Tehát ez nem egy fáklyás menet, ez 2006-ban se volt az. Tehát a levegőből megsemmisíteni az ellenséget, úgyhogy nincs légvédelme, mondjuk ez egy fontos, tehát gyakorlatilag Libanonnak meg a Hezbollahnak nincs légvédelme, nincs komoly légvédelme. Nem azt mondom, hogy könnyű, mert nincs ebben már semmi kötetlen könnyű, de nem is nehéz. De szárazföldön bemenni, mert ugye nyilván nagyon komoly előképzettség kell, tehát az izraeli légi a világ egyik legjobb légiereje, tehát és az nem magától lesz. De egy szárazföldön bemenni, a világ legjobb haderei és komoly veszteségeket szenved el egy ilyen terepen, ami egyébként Dél-Libanon, tehát ez egy dombos, eléggé nehéz terep. Erdők is vannak, tehát ez nem egy síkság, ami mondjuk a Dombas se az, de Ukrajna nagy része például meglehetősen sík és nem túl erdős, hanem ez egy nagyon is tagolt terep, ahol sok helyen tudnak rácsapni. Én Libanonban ugye nem jártam, de jártam a határ mentén, nem egy ponton, mármint az izraeli oldalról, ez nem egyszerű. Már csak így ránézésesen mondom, dombok, nagyon sok leshely, ahol csapást tudnak mérni. Tehát ez biztos, hogy veszteségekkel fog járni Izrael részére.
A kérdésem második fele, mert ugye kérdeztem a szíriai orosz légibázis elleni támadást is. Hát amit iráni hadfelszereléssel indokoltak, vagy volt indokolható, mert emlékeim szerintem hivatalosan erről Izrael nem nyilatkozott erről a légitámadásról, de hát azért az mégiscsak egy orosz működtetésű légibázis.
Az izraeli orosz viszony az egy nagyon érdekes történet, ugye rengeteg orosz származású, vagy Oroszországból jött lakosa van Izraelnek, itt milliós nagyságrendről beszélünk, illetve Izrael azt pontosan látja, hogy az oroszok nagyon sokat tudnak ártani Izraelnek. Ezért volt nagyon visszafogott Izrael Ukrajna tekintetében is. Mivel tudnak ártani, hogyha Iránt fölfegyverzik, vagy ha a hutikat fölfegyverzik az oroszok. Lehet, hogy már tudnak valamit, az oroszok már így is átléptek egy határt, vagy figyelmeztetik az oroszokat. De nyilván egy ilyen, ez egy olyan légibázis, amit tényleg használ az orosz légierő. Ha orosz halottak vannak, lesznek, akkor az oroszok nyilván, tehát ez egy nagy hatalom nem engedheti meg magának, hogy elnézzen egy ilyet. Lehet, hogy a háttérben meg volt ez beszélve, vagy legalábbis utólag megbeszélték, hogy akkor mi ezt léptük, lehetőleg ne lépjetek ellen, lesz ez rosszabb is, hogyha Iránnak ezt odaadjátok, viszont lehet jobb is, mert nem segítünk Ukrajnának, hogyha nem tesztek. Tehát itt is rengeteg háttérdíl lehet, biztos, hogy beszélnek az izraeliek meg az oroszok, tehát van egy kontakt a kettő között, de az más kérdés, hogy tényleg Izrael szerintem kezdi úgy érezni, az oroszok túl sokat adnak Iránnak, és lehet ez egy ilyen értelemben is egy figyelmeztetés, hogy nem lesz az védelem, hogy az orosz légibázison száll le az iráni utánpótlás szállító gép.
Mi lehet most vajon az izraeli cél? Nagyon nehéz ezt egy külső szemlélőként megmondani, mert persze a Hamasszal úgy, ahogy leszámoltak. Most megpróbálnak a Hezbollahkal, de már arról lehet olvasni, hallani, hogy még mélyebben mennek be Libanonba, mint ahogy eredetileg gondolták volna az elemzők, hogy bemehet az izraeli hadsereg. És hát gondolom a végtelenségig nem lehet háborúzni, ezt folytatni, pláne nem ennyi felé figyelve.
Hát Izraelnek is megvannak a limitjei, szóval ez egy 10 milliós ország, annak 2 millió palesztin is van benne, tehát egyrészt az ember is véges, 8 millió alatt van, akikből a hadsereg összeáll, ugye nem mindenki, tehát nem csak a zsidók vannak a hadsereg, és a zsidók közül sem mindenki, ugye, mert vannak azért itt viták egyes ortodox felekezetekkel, hogy akik ortodox zsidók, akik nem akarnak bemenni, akkor a drúzok azok igen, az arabok nagy része nem. Tehát ugye ez egy kicsi ország, egy kicsi, kevés populáció, tehát ilyen értelemben kisebb a populáció, mint Magyarországnak. És ott a gazdaság is. Egyébként ezzel részem be Oroszország is, hogy persze mozgósított Oroszország, meg Izrael is több embert behozhat, csak akkor kidolgozik a gazdaságban. És ugye Izrael számára ez még fokozottabb probléma, mint mondjuk a 15-szor akkora lakosságú Oroszország számára. Tehát vannak itt szűkítő tényezők, meg nyilván szűkítő tényező a veszteség is. Tehát az izraeli társadalom az érzékeny a veszteségekre, és az egy dolog úgy veszteséget elszenvedni, hogy saját földedet véded, meg egy dolog, hogy mélyenben vagy Libanonban, vagy akár Beirutig megpróbálsz elmenni. Tehát még visszamegyünk egy kettővel vagy hárommal ezelőtti kérdésre, semmi értelme nincs ott nagyon mélyen bemenni, mert felszámolás nem lesz. Mi lehet az izraeli taktika? Szerintem az, hogy 10-20-30 évre elvenni a kedvét a Hezbollahnak, meg a Hamasznak, hogy még egy ilyet csináljon. És akkor nyilván nem oldottuk meg a kérdést, tehát mondom, ez a megoldás, ez egy nagyon nyugati koncepció, hogy akkor megoldjuk, Ukrajnát se lehet megoldani, el lehet menedzselni. Elmenedzseltük a kérdést, megoldás nincsen, és akkor már 30 év múlva egy más kontextus lesz, és remélkednek benne az izraeliek, hogy egy jobb kontextus lesz nekik, mint ma. De nem fogja. Tehát sem olyan izraeli győzelem nem várható, meg nem is lehetséges, ami ezt a válságot, ezt a, mondom, a 40-es évek óta tartó folyamatos, nem teljesen folyamatos, de a feszültség folyamatos, ezt lezárja, mert nem lehet megoldani. Tehát nem, nincs megoldás arra, hogy ott van egy 20-akárhány ezer négyzetkilométer, amin két nép akar osztozni. Nincs. Nincs erre megoldás.
Mi lehet vajon a háborúnak úgymond a lefolyása? Arra célzok, hogy itt emlegetik az amerikai elnökválasztást is, hogy addig mindenképpen zajlanak majd az aktív harci cselekmények, utána pedig majd meglátjuk, hogy miért pont egyébként az amerikai elnökválasztáshoz kötik ezt, azt megmondom őszintén, én nem tudtam magam megfejteni. Nyilván nagyon jók az izraeli-amerikai kapcsolatok, de azt gondolná az ember, hogy ez bármelyik elnököt választják meg, ugyanígy lesz.
De nem ugyanígy lesz. Tehát nem? Azért nagy különbség van a demokrata meg a republikánus párt között. A demokratáknak azért szüksége van, különösen a választásokig szüksége van a baloldali woke szavazatokra, meg szüksége van az arab szavazatokra egyes. Ugye itt gyakorlatilag nem hogy állam, hanem egy-egy megye vagy egy pár ezer szavazat tud dönteni. Mondjuk Michigan nem néz ki olyan rosszul. Most a demokratáknak, de azért nem akarják azt, hogy esetleg az is egy billegő körzet legyen. Tehát szerintem nagyon nagy a különbség, mert Donald Trump részéről szinte 100%-os kiállást várhatnak, Kamala Harris részéről meg nem. Addig meg biztosan, hogy nem, mert mondom, mert nem idegeníteti el egy elnök jelölt a szavazói egy jelentős részét. És ugye ez a baloldali, progresszív, woke közeg, ez nagyon izraelellenes az Egyesült Államokban. Hát ugye a republikánusoknál ez nem nagyon jellemző, sőt, tehát ott a minél inkább republikánus, minél inkább jobboldali valaki, annál inkább Izrael párti.
Mondjuk a legfurcsább, ugye, hogy most egyik jelölt sem sincs igazából vezető pozícióban, bár mondjuk Kamala Harris a elnök, de nyilván a vezető-vezető pozíciót azt most Joe Biden látja el, és minthogyha ő sem nagyon bírna az izraeli, nevezik úgy, hogy ambíciókkal, tehát hallottam már olyan véleményt ezzel kapcsolatban, hogy tulajdonképpen az elmúlt egy hónap az egy komoly diplomáciai kudarc az Egyesült Államoknak, mert Joe Biden azért, vagy legalábbis a kabinetje elég sokszor elmondta, hogy most már nagyon közel a béke megállapodás a Közel-Keleten, úgyhogy még bőven nem volt a Hezbollah, illetve Libanon ellen harci cselekmények, aztán ehhez képest jött, ami jött. Tekinthető ez diplomáciai kudarcnak?
Hát mindenképpen az, tehát ez egy béna kacsa adminisztráció, tehát Biden már senkinek nem tud ártani január után, tehát amikor ugye átveszi majd az új adminisztráció, Biden már nem tud adni se. Tehát igazából ő már a múlt. Kamala Harris lehet a jövő, de nem biztos. Tehát ugye itt 50-50, 50-50, hogy mi lesz. Tehát ilyen értelemben szerintem az izraelieknek nem olyan nagy hazárdjáték nem figyelni arra, hogy mit mondanak az amerikaiak, de ennél rosszabb a helyzet. Netanyahu adminisztrációk és az amerikai adminisztrációk közti nagyon elfajult viszony az nem most kezdődött. Tehát itt van egy rossz viszony alapvetően, hanem az Obama adminisztráció alatt. Tehát ott a két vezető között kifejezett erős antipátia volt. Egyébként az Obamáék se tudták az izraeli támogatását, nagyméretű támogatását megszüntetni, mert azért nagyon erős az izraeli lobby az Egyesült Államokban, de azért ott volt feszültség. Utána Trump alatt nem, Trump támogatta Izraelt, Biden adminisztráció meg nyilván Bidennek más volt azért a személyes viszonya, mint Obamának, amennyire persze tudjuk, tehát jobb volt azért, de most arra nagyon megromlotta. Vagy legalábbis ezt lehet hallani, hogy nyilván nem vagyok ott, amikor beszélnek egymással, vagy telefonálnak egymással, de nem azt szivárok ki, hogy nagy lenne a szeretet.
Meglátjuk majd, hogy az izraeliek akár a Hezbollahkal, akár végső soron Iránnal mit kezdenek, akár a következő napokban, akár a következő egy hónapban, ami az amerikai elnök választásig tart. Tartsunk egy kis szünetet, és utána folytatjuk majd a híreket követően Demko Attilával, az NKR John Lukács Intézet jövők stratégiai programok vezetőjével.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.